szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A magyar labdarúgás szerelmeseinek igazi csemegét tartogat a mai nap. Kora délutántól estéig egymást követik a Parázs NB1-es összecsapások. A program 14 óra 45 perckor kezdődik, amikor a Nyíregyháza fogadja a mindig veszélyes Paks együttesét. 17 órától a fővárosi katlanban csap össze a Kispest Honvéd és a ZT-je, ahol mindkét gárdának égetően nagy szüksége van a három pontra. A nap koronájaként pedig 19 óra 30 perctől egy igazi, tradicionális fővárosi rangadó következik. Az Újpest a Vasas ellen lép pályára a Szusza Ferenc stadionban. Kövesse velünk a labdarúgó élvonal mérkőzéseit a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És ez itt már a Sport délelőtt, a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. Szép napot mindenkinek, kezdjük is meg a műsoridőnket. Kajakkenu VB összefoglalóval, összeálltással, aki készítette, az Balogh Bence lesz.
Javában tart a lengyelországi Poznányban a gyorsasági és parakkajakkenu világbajnokság. Péntek délután 4 magyar érdekeltségű döntőt rendeztek a Máltatavi regatta pályán. Előbb a kenu 1000 méteres fináléban Fejes Dánielnek szurkolhattunk, aki egészen elképesztő körülmények között nyert világbajnoki aranyérmet.
Fejes Dániel eddig a poznányi világbajnokságon brillírozott, tényleg tegnap a középdöntőben egy olyan pályát teljesített és verte meg többi közt a brazil Guimarães Queirost és Petrovot is, hogy hát az alapján azt mondtuk, hogy akár ő éremre is esélyes lehet ezen a VB-n. Petrov az első 100 méter megtétele után vezet, egy fél hajóval előzi meg Szergej Tarnovszkit, a moldávot, aki egyelőre tehát a második, Fejes Dániel pedig a harmadik helyen halad, Wu tőle jobbra a negyedik, a brazil, valamint Fuxa is egyelőre megbújik a mezőnyben. De hát nagyon sok van még hátra, 250 méterhez közelítenek majd csak még a versenyzők. Ugye ebben a versenyszámban az Európa-bajnokságon a magyar szempontból Juhász Istvánnak lehetett szurkolni. Ő Montemorban a nyolcadik lett, a helyét tehát Fejes Dániel vette át, aki egyébként érdekesség, hogy Portugáliában EB bronzot szerzett párosban. Tarnovszki növeli a csapás számot, és így tesz hozzá hasonlóan Fejes Dániel is, aki továbbra is dobogó közelben a harmadik helyen halad. De még hátra van azért a táv utolsó negyede. Utolsó 100 méter, Fuxára is figyelni kell, mert ő is megindult ott a legszélső pályán, az egyesen. Petrov továbbra is vezet. Fuxát figyelni kell, Dani, mert már előtted van. Tarnovszki még egyelőre a második, szóval nagyon megindult a szélen. Négyen elő, Fejes Dániel is megindul. Utolsó 10-20 méter, de gyerünk Dani, meg lehet akár a győzelem. És a célba ki fog először beérni, utolsó 5 méter. Nagyon kell húzni! Fuxa az aranyérmes! Nem! Fejes Dánielt írják aranyérmesnek! Na ki lett a győztes? A számítógép Fejes Dánielt jegyzi elsőként. De szemre, mintha úgy látszott volna, hogy Fuxa az aranyérmes. Milliméterek fognak dönteni. Petrov a végére elfárad, de hát abban biztos vagyok, hogy ő ott lesz még a dobogón. 1000 métert mentek a versenyzők, és a végén milliméterek döntenek. Hát milyen elképesztő versenyt hozott a férfi C1 1000 méter. Frissítgetem a számítógépet, hogy Martin Fuchs a világbajnok, ez most már hivatalosnak tűnik, valóban azért Szemre ő lett az első. De vajon Fejes Dániel, aki Szemre másodiknak érkezett meg, a számítógép is úgy hozza-e ki, hogy van egy magyar ezüstérem ezen a poznányi világbajnokságon. Martin Fuchs továbbra is 4 perc 7,44 század másodperces idővel úgy tűnik, hogy címet véd. Az utolsó 500 méterre a cseh olimpiai bajnoknak valami egészen betyáros volt, mert tényleg a vert mezőnyből érkezett meg, hát nem is az utolsó 500 méter, az utolsó 250 méter, mert hogy 750-nél még csak az ötödik volt Martin Fuchsa. Na de Fejes Dániel meg tudta-e előzni az utolsó centimétereken Petrovot, és megvan-e az az ezüstérem? Továbbra sincsen hivatalos végeredmény egyelőre, csupán annyit ír a számítógép, hogy Martin Fuchsa a világbajnok, és hát sorozatban harmadjára szerzi meg az aranyérmet az év fő versenyén. De hát a legkíváncsibbak természetesen arra vagyunk, hogy Fejes Dániel a célfotó alapján hova kerül a dobogón, a második vagy a harmadik helyre. Tényleg elképesztő az, hogy 1000 métert mennek ezek a versenyzők, és hát az utolsó centimétereken dől el, hogy ki a világbajnok, ki az ezüstérmes, ki a bronzérmes. Tényleg a rajtba szinte egyszerre esett be 3 versenyző, Fuchsa, Fejes és Petrov a célba. Most én azt mondom, hogy azért meg kell, hogy legyen az az ezüstérem. A hivatalos végeredmény pedig, hát talán most már megjelenik itt a helyszínen, az alapján pedig Fejes Dániel világbajnoki ezüstérmes, de holt versenyben végzett Fuchsával világbajnok Fejes Dániel, mert úgy tűnik, hogy ezred másodpercre ugyanolyan időt ment, mint Martin Fuchsa. Fejes Dániel holt versenyben világbajnok! A számítógép szerint Martin Fuchsával holt versenyben Fejes Dániel világbajnok. 1000 másodpercre ugyanolyan időt jöttek, hát ez egészen elképesztő. Jönnek 1000 métert, és ezredek sem tudnak dönteni köztük. Fejes Dániel holt versenyben világbajnok, és 2013 után ismételten a férfi kenusok király számában van egy magyar világbajnok. Gratulálunk Fejes Dánielnek!
A döntő után így értékelt Fejes Dániel, a riporter Tóth Béla.
Befutó után egy 3-4 perc volt mire, vagy hát érzésre annyi volt, mire megtudtam itt a stégen, hogy volt verseny. Az eredményt, ami valójában kijött, azt meg csak a ceremóniára sétálva tudtam meg, hogy Fuchsával lettünk holt versenyben elsők, nem pedig Petrovval. Én őt nem is láttam egész pálya közben, inkább jobb oldalamra fókuszáltam. Hogyha Petrovot el tudom csípni, akkor az rossz nem lehet. Érzésre az volt bennem, amikor beértünk, hogy hát ez lehet, hogy megvan. Egy picivel előrébb láttam magamat, és valóban Fuchsa, ez meg meglepetés volt, hogy bejöttünk, de örülök neki, hogy vele lettem holt versenyben első.
Ez mennyire lepett meg, hogy Petrov nyitott egy ilyen erős tempóval, mert hogy fél távnál is 750-nél is még ő vezetett, mert azt a bivaly erős tempót azt fent tudta tartani.
Valamennyire számítottam rá, mert végig ilyen jobbos szembeszél volt, és én szerintem a pályaerőnyre játszott, bár menet közben az nyugtatott, hogy én nem éreztem ebből, hogy ez olyan nagy oldalszél is lenne, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez csak nem bírja ki. És tényleg örülök, hogy teli szél volt, és akkor itt a végén nem tudott megcsúszni, sőt, még fel is tudtam rá csúszni, és le tudtam hajrázni.
Elképesztően sokat dolgoztál érte folyamatosan az elmúlt években, ugye az volt várható, hogy valamikor csak eljön az áttörés, valamikor csak odaérsz. Ez az az áttörés, ami aztán még feljebb vezethet?
Hát nagyon remélem, és bízok benne. Emészgetni kell, de nem hiszem, hogy most fogom megemészteni. Készülök nagyon a holnapi napra, mert meg kell csinálni az 501-est is, meg a fiúkkal a 4-est, mert ott abszolút aranyesélyesek vagyunk, ugyanúgy, mint tavaly. Nagyon jók a srácok, és már csak értük is meg akarom csinálni.
Olyan nevek mellé kerültél fel, mint Vajda Attila, Tatai Tibor, Parti János, Vikman Tamás, Pulai Imre, ők ugye mind világbajnokok lettek férfi C1 1000 méteren. Ez mit jelent számodra, hogy ilyen nevek mellett vagy most már ott a magyar kajakkenu történelemben?
Tényleg nem gondoltam volna, hogy így fog alakulni ez a szezon. Titkor reménykedtem benne, de inkább az éremben reménykedtem, mint hogy az első helyen. Ez eszembe se volt, hogy most kik azok otthon, akik ebbe a számba tudtak nyerni. Nem hiszem el, hogy sikerül, de most már el kell.
És hogyha végig gondolod, akkor azon kívül, a munkán kívül, amit te beletettél, kiknek a segítsége, támogatása van még benne ebben a világbajnoki aranyéremben?
Hát nem tudnám felsorolni, mennyi ember dolgozott ezért. Sok edző munkája van benne, kis részt, nagy részt, de nagyon köszönöm a mostani edzőmnek, vele tudtuk ezt elérni. A családomnak nagyon köszönöm, a feleségemnek, mert végső soron ők azok, akik végig izgulják ezeket a idegörlő versenyeket, és ők azok, akik segítenek nekem elhinni, hogy jó tudok lenni ebbe a sportágba.
A női kajak 1000 méteres döntőben a címvédő Csíkos Zsóka a hatos pályáról indulhatott, és magabiztos győzelmet aratott. Most hallgassuk meg, hogyan lett világbajnok.
Csikós Zsóka a címvédő, ő a hatoson, egy 25 éves szolnoki kajakos, aki Milánóban aranyérmet szerzett 1001-esben, valamint bronzérmes lett 501-esben, tavaly a Racsicei Európa-bajnokságon triplázott, 3 aranyéremmel távozott Csehországból Csikós Zsóka, akinek tehát tavaly 2025-ben jött össze az áttörés, és itt 1000 méteren egyelőre negyed távhoz közelítve vezet. Még mindig van hátra 300 méter, lassan megérkeznek a tribün elé a versenyzők az utolsó negyedére ennek az 1000 méteres versenyszámnak. Csikós Zsóka pedig úgy tűnik, hogy rajtcélgyőzelmet arathat. Egyébként Csikósnak eddig ezen a VB-n a rajtok nem igazán sikerültek, mind a hányszor indult, a rajtgépet megvárta, amíg teljesen lecsukódik, vagy víz alá ereszkedik, úgyhogy biztonsági játékot játszott a rajtoknál, hát 1000 méteren nem az induláson múlik minden. 250 méterrel a vég előtt Csikós Zsóka vezet, majdnem 2 teljes másodperccel a spanyol Pelax előtt, és érkezik az utolsó 200 méterre úgy Csikós, hogy hát nem látok most a mezőnyben olyan versenyzőt, aki elvehetné tőle a címvédésnek a lehetőségét. Nagyon szépen tartja a csapás számot Csikós, rendezett a mozgása, most egy picit megindítja a hajót, és már másfél hajónyival vezet Pelax előtt. Itt azt hiszem, hogy nincsen kérdés, nincsen kételje felől 100 méterrel a vég előtt, hogy Csikós Zsóka a női kajakegyesek 1000 méteres távján a legjobb. Csak az a kérdés, hogy mekkora fölénnyel nyeri meg ezt a viadalt, mekkora előnnyel ér be a célba. Lassan 2 hajónyival vezet, az utolsó 20 méterre érkezik, rajtcélgyőzelem és világbajnoki címvédés a szolnokiak versenyzőjétől. Csikós Zsóka másodjára is világbajnok.
A friss győztes boldogan nyilatkozott Tóth Bélának a sikert követően.
Emlékszem, hogy Milánóban kaptál egy kis kávét, egy csomag kávét is, itt most egy kabala kecskét. Melyiknek örültél jobban?
Nagy kávés vagyok, úgyhogy a kávéfőzőnek is nagyon örültem, de amint megláttam, hogy van egy ilyen kecske, egyértelmű volt, hogy szeretnék egy kecskét is, úgyhogy nem tudom, hogy melyiknek örültem jobban, de mindkettő nagyon, nagyon jól esett a lelkemnek.
Hasonló volt egyébként a futam, mint Milánóban. Óriási teljesítmény, hogy ilyen fölénnyel is, de megnyerted ezt a döntőt. Hogy érzed egyébként, hogy az eddigi pályák közül, amit itt mentél Poznányban, ez milyen volt? Tehát ez hova kívánkozik az eddigi előfutamok, középfutamok közül? Talán ez volt a legjobb?
Igen, még a rajtolom még kell csiszolni. Azt azért hozzá kell tennem, hogy 500-on nem szabad így rajtolnom majd a döntőben. De nagyon jó utazót jöttem. Azt nem mondom, hogy megcsináltam a végét, mert ott inkább csak biztosra mentem. Igazából még nem mentem maxos pályát, azt még tartalékolom holnapra, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég.
Mennyire sikerült most megbirkózni a körülményekkel, hogy szembeszél, az továbbra is jellemző itt, és lötyögős a víz?
Most délután szerintem az egy kicsit csillapodott, meg úgy valahogy így át tudtam magam ezen kattintani, nem mondom, hogy a rajtba, de azon kívül így nagyjából így a melegítésnél a pálya alatt el tudtam ettől vonatkoztatni. úgyhogy holnap is így kell hozzáállnom, kell robbani egy nagyot az elején, aztán meg majd lesz, ahogy lesz.
Említetted korábban, hogy azért nehéz éved van, nehézségekkel teli. Az, hogy most itt 1001-esben nyertél még hozzá fölényesen, az mennyi önbizalmat, vagy mennyi plusz tud neked adni majd az 501-esre?
Sok minden miatt volt nehéz ez az év, nem feltétlen az 1000 miatt, hogy most az van, vagy nincs. Nagyon örülök, hogy tudtam nyerni. Az EB-n egyébként én nem szerettem volna ezret indulni, azért, hogy lássuk, hogy a párosunk az így, hogy tud nemzetközi szinten versenyezni, úgyhogy nem hajtom szét magam mondjuk ezren, de sokat jelent, hogy most nyerni tudtam.
És akkor mennyi maradt benned az 501-esre? Mondtad, hogy ez nem volt maxos pálya.
Igen, éhes vagyok, szóval nem érzem azt, hogy most ez nagyon sokat kivett volna belőlem, meg tényleg ez egy nagy adrenalin löket, ahogy tudtam nyerni, úgyhogy pélek.
A nap másik két magyaros döntőjében a Kis Ágnes Nagy Bianca kettős 7. helyen ért célba, női kenu 500 méteren, míg a férfi kajak 500 méteren a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor 4-es az 5. helyen végzett.
Balogh Bence összeállítását lehetett látni a kajakkenu VB tegnapi napjáról.
Back feltakoztam, jó ötletnek tűnt almát szedni a paradicsomban. Ettem a fáról, azóta érzem magamat távol, attól a sráctól, aki lenni akartam igazából. Néha napján vízen járok, de csak télen, mínusz tízben lehetetlen is lehetséges. Valamikor, valahanyadikán maradtam ember csupán, azóta van 1001 hibám. Neked írom. Valamikor, valahanyadikán maradtam ember csupán, azóta van 1001 hibám. Valamikor, valahanyadikán elvesztettem a glóriát. Elvesztettem a glóriát. Alkotni esendő, halandó, esendő, halandó, esendő, halandó, esendő, halandó, esendő, halandó. Valamikor, valahanyadikán maradtam ember.
Rád nézek, s unom már, hogy egyedül ébredek. Állok, de a térdre meg, nyírkos a kéz, pedig nincs meleg. Rám nézel egy mosolyal, így nagy levegőt veszek. Egy másodperc a bátorság, az idő szűk, a pupilla
lehet. legyen az a tervünk még, ha nincsen holnap. Legyen az a tervünk.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Változik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Hétről hétre különleges vendégek,
óriási csaták,
és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
Ki tud többet Magyarországról?
Szerintem az én csapatom.
Majd meglátjuk.
Készen állnak az új évadra?
Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Két magyar aranyérem tegnap a poznani kajakkenu világbajnokságon. Büntető feljelentés született az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Gyengén felhős, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Fejes Dániel holtversenyben a cseh Martin Fuchsával aranyérmet nyert kenu 1000 méteren a Poznanban zajló gyorsasági és parakajakkenu világbajnokságon. Magabiztos versenyzéssel 3 másodperces előnnyel győzött Csikó Zsóka is kajak 1000 méteren, megvédve ezzel címét ebben a számban. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójának nyitó mérkőzésén az MTK 2-2-es döntetlent játszott a Debrecen vendégeként. A fővárosiak Jurek Gábor révén kétszer is vezettek, a DVSC azonban Dénes Vilmos és Dzsuzsák Balázs góljával egyenlített. Ma újabb 3 találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hatodik fordulójában. 14 óra 45 perctől a Nyíregyháza a Paksot, 17 órától a Kispest Honvéd az Alaegerszeget, 19 óra 30 perctől az Újpest a Vasast fogadja. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Koleszár Mihály és Szép Balázs is döntőbe jutott az öttusázó Kínában zajló világbajnokságán. Piros Zsombor feljutott az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájára, miután a selejtező harmadik fordulójában ellenfele az ausztrál Christopher O'Connell 1-1-es játma állásánál feladta a mérkőzést.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. Unger Anna, a hivatal elnöke, a Telexnek adott interjújában azt mondta, még idén elindulnak az első vizsgálatok. A miniszterelnök 24 órás rendőri védelmet rendelt el az NVVH elnökének és nyomozati elnök helyettesének. Magyar Péter ezt azzal indokolta, hogy a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak. Hétfőtől jelen formájukban megszűnnek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Az úgynevezett kekvák feladatait az állam veszi át. A jogi helyzet rendezéséről szóló határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Az új Európa alapítvány vagyona a MOL-hoz kerül vissza. A Kékbolygó klímavédelmi alapítvány esetében Áder János volt államfő, kuratóriumi elnök közölte, hogy az állami tulajdonban vétel miatt bírósághoz fordul. A közlekedési és beruházási minisztérium büntető feljelentést tett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében. Jelentette be friss Facebook posztjában Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint Lázár János korábbi miniszter a tárca a szakmai javaslatával szemben hatáskör nélkül döntötte az MKIF koncessziós társaság megbízásáról, miközben az M6-os Érd-Dunaújváros közötti szakaszának 2026 és 2037 közötti üzemeltetése 149 milliárd forint helyett 44 milliárd forintból is biztosítható.
Közlekedés.
Pest vármegyében a Budakeszi-Zsámbék összekötő úton Budakeszi belterületén két személyautó ütközött össze. A főutcán a Budaörsi út kereszteződésénél lezárták a félútpályát.
Időjárás.
Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Elszórtan kialakulhat zápor, néha zivatar, a szél is megélénkül. Napközben 28-34 fok várható. Délkeleten lesz melegebb, hűvös lesz az éjszaka, egyes helyeken akár 10-12 fokig csökkenhet a hőmérséklet. Majd holnap már 30-35 fokos kánikulára számíthatunk.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szép napot továbbra is ez a 105.9 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport délelőtt. Márton Anita lesz a vendégünk, Szegő Tibor a riporter, a Bajnokok című műsorunk ismétlése következik.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai műsorunk külső helyszínen készül. Itt vagyunk Márton Anitánál, az olimpiai bronzérmes világbajnok korábbi súlylökőnél, és érdekesség, hogy beszélgetésünk pillanatában éppen 10 éve annak, hogy a riói olimpián bronzérmet szerzett. Hogy emlékszel vissza erre a napra?
Hát a mai napig nagyon szép emlék természetesen számomra, hiszen ez karrieremnek az egyik csúcspontja volt. Soha nem gondoltam volna kislányként, hogy ilyen magasságokba felérhetek. Persze mindig cél volt az, hogy majd esetleg egy olimpiai érem, vagy akár egy EB-n, VB-n egy éremszerzés, de azért ez tényleg ilyen álomszerű volt.
19 méter 87 centiméterrel akkor éppen egy országos csúcsot is felállítottál. Nem ez volt az egyetlen. A másik, ami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek, hogy Birminghamben zajlik az Atlétika Európa bajnokság, és Birminghamhez pedig egy másik élmény köt.
Igen, ugye ott voltam fedett pályás világbajnok Birminghamben. Hát már tényleg olyan réginek tűnik, ugye 2018-ban. Egyébként a birminghami pályán többször versenyeztem én is szabadtéren is. Nekem kellemes élmények kötődnek Birminghamhez.
És ott is egy országos csúcs, ugye 1962, akkor ugye a fedett pálya, illetve a szabadtér az még külön mérődött. Érdekes sztorit hallottam, hogy amikor te elkezdtél atletizálni, akkor tulajdonképpen az az edzés, ami az elsőnek volt tekinthető, akkor minthogyha nem jó helyre mentél volna be, minthogyha nem az edző fogadott volna, aki előre volt tervezve.
Így van, ez azóta is egy ilyen vicces történet Eperjesi Laci bácsi és köztem, ugyanis akkor is több szegedi atlétika szakosztály volt párhuzamosan egymással, és ugye Laci bácsival találkoztam a Diákolimpián, lehívott az edzésekre, és akkor amikor anyukámmal leérkeztem, hát megmondom őszintén, hogy én nem ismertem meg Laci bácsi, tehát nyilván 11 éves kislány voltam, és ahogy ott mentünk be a pályára, ugye kerestük, hogy hol van az atlétika edzés, és akkor a portás odairányított egy másik edzőhöz, Trénye Imre bácsihoz, és hát ő kezdett el velem foglalkozni, hát megmondom őszintén, nem annyira szakszerűen, mert ugye most ugye a 11 éves lányok két kilós golyóval löknek, én akkor 6 kilós golyót kaptam a kezembe, és akkor úgy el is tűntem utána, tehát nyilván nem fogott meg az edzés, és aztán a testnevelő tanáromon keresztül Laci bácsi ugye megkeresett, hogy mi van velem, hol vagyok eltűnve, és akkor derült ki, hogy hát tökre nem jó helyen jártam.
Akkoriban hogy nézett ki, ugye Szegedről beszélünk, aztán majd a pályafutásod Békés Csabához is köthető, egy ilyen edzés helyszín, tehát a mostani körülményeket hogy tudod összehasonlítani az akkoriakkal?
Hú, nagyon sokat változtak az edzés körülmények, akkor egy salakos pályán tudtunk edzeni, illetve egy ilyen különálló, egy sima füves terület volt, ahol maga a dobópálya volt, és súlylökőkörrel, diszkoszkörrel és kalapácsvetőkörrel. Akkor egy picit így a szegedi atlétika a régi ott a 80-as évek után egy ilyen lezuhanó ágban volt, és amikor edzőm ott a 2000-es évek elején Kis Gáborral együtt elkezdtek foglalkozni az atlétikával, akkor kezdték el ezt újraépíteni itt Szegeden. Például erősítő edzésekhez a súlyemelőkhöz jártunk be, a Szegedi Lelkesedés SK-hoz. Úgyhogy így ott edzettünk, ahol tudtunk, télen is iskolai tornatermekbe mentünk, ahol úgy szívesen láttak minket, és innen nőttünk ki oda, hogy ugye most már 8-sávos rekordtámpálya van Szegeden, sajnos a mai napig fedett pályás edzési lehetőség nincsen, rekordtán edzési lehetőségünk, hanem egy tornateremben, egy nagy méretű tornateremben tudnak felkészülni a fiatalok, de hát reméljük azért ez hát, ha változik a közeli jövőben esetleg, úgyhogy most legközelebb ugye Kecskemét, a 100 kilométer, illetve Békés Csaba 90 kilométer, ahol jó fedett pályás körülmények között lehet készülni. Saját súlyemelőtermünk van, szépen berendezve, meg tudjuk adni a sportolóinak, amire szükségük van. Ugye amikor én kezdtem, akkor még a szülők fizettek mindent, az utazásokat, a szállást, ha szükség volt rá. Tehát, hogy egy jól működő közösségi klubbá nőtt ki azóta a Szegedi Atlétika.
Mi fogott meg a nehéz atlétikában annak idején?
Hát elég hamar jöttek a sikerek egyébként. Már ugye diákolimpiákat megnyertem, a korosztályos országos bajnokságokat megnyertem, viszont megmondom őszintén, hogy először a társaság fogott meg. Én mindig egy ilyen korán érő kislány voltam, és tetszett az, hogy ugye nagyobbak közé kerültem be, ott tényleg ilyen életre szóló barátságok kötődtek, tehát tetszett az az egész millió, ahol vagyok.
Annak idején, amikor beszéltél a súlyemelésről, ugye későbbiekben súlyemelő magyar bajnok is lettél, mint kiegészítő sportág. Egyszer mentem valamilyen súlyemelő versenyre, és te voltál az első, aki volt, akkor kérdeztem, hogy látogatok, mert mondtad, nem, indulok.
Igen, így van, hát ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sokáig a Szegedi Súlyemelő Klubnak a kötelékében edzettünk, és egy ilyen nagyon jó oda-vissza kapcsolat épült ki. Én például a Nagy Péterrel a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, rendszeresen beszélünk telefonon is, úgyhogy így alakult az, hogy azért cserébe, hogy mi ott lehettünk és edzhettünk a súlyemelőterembe, jártunk országos versenyekre nekik.
Hogyan változott a mentalitás, hogy 17-szeres magyar bajnok vagy, olimpiai bronzérmes vagy, világbajnoki arany és ezüstérmed is van, az embert hogy változtatják meg a sikerek?
Én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem változtattak meg a sikerek, legalábbis én próbálok arra törekedni, hogy úgy éljek, mint valamikor, tehát egy ilyen csöndes kisvárosi környezetben vagyok. Ilyen, tehát mi próbáltuk azért ezt a szerényebb vonalat továbbvinni, és úgymond a földön maradni.
A sportág halmozással kapcsolatban még egy dolog, hogy nézegettem annak idején az utánpótlás Európa bajnoki eredményeket, és egyszer találtam egy osztravai junior Európa bajnokságot, ahol diszkoszvetésben lettél bronzérmes. Kérdezném, hogy ezt most itt akkor hogy, de hát aztán magyar bajnoki címet is szereztél, nem is keveset diszkoszvetésben.
Igen, így van ugye nálunk atlétikában, főleg ugye dobásokban, és ezért a teljes körű képességfejlesztés ugye a cél, és pont ezért, amikor valaki letéved az atlétika pálya kötelékébe, így lehetősége van több versenyszámot is kipróbálni. Én nekem gerelyhajításban nem volt hozzá tehetségem, a kalapácsvetést én magam nem kedveltem, és akkor így maradt a súly és diszkosz, amit elég sokáig, 23 éves koromig párhuzamosan csináltam végig, és utána, amikor ugye beléptem a felnőtt korba, akkor hoztuk meg azt a döntést edzőmmel, hogy akkor most súlylökés vagy diszkoszvetés irányba menjünk el. Érdekességként egyébként nagyon sok olyan Európa-bajnokságon, világbajnokságon volt, ahol helyezésben sokkal jobb eredményt értem el diszkoszvetésben, mint súlylökésben. Mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeresebb lehetek hosszú távon a súlylökésben.
Ha visszatekintesz a pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb? Ugye azt hiszem 6 alkalommal választottak meg az év sportolójának, felsoroltuk már Márton Anita címeit, olimpiai bronz, világbajnoki arany, ezüst. Mi az, amire legszívesebben tekintesz vissza?
Hát ugye talán a két legfőbb eredményemre, ugye a fedett pályás világbajnoki címemre, amivel ugye a mai napig Magyarország egyetlen világbajnoka vagyok, illetve ugye az olimpiai bronzérmemre. Hát azért úgy gondolom, hogy sikerült olyan országos csúcsokat felállítani, amit lehet, hogy egy darabig még nem tudnak átadni a...
15-ször?
Hát, vagy többször, mert jó magam sem tudom, hogy összesen hányszor javítottam országos csúcsot, illetve ugye korosztályos országos csúcsokat is tartok, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan jön egy újabb fiatal tehetségben, és egyébként kibontakozóban, Martin Zsófi személyében, és remélem, hogy lesz, aki tovább vigye ezeket a hagyományokat, úgymond.
A nehézatléták nagyon összetartó társaság, akármelyik versenyen jártam, ott mindig mindenki szurkolt a másiknak is. Még akkor is, hogyha félő volt, hogy esetleg téged túldob.
Igen, így van. Tehát én is teljes mértékben ezt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs meg a dobók között az a fajta rivalizálás, ami mondjuk a sprintereknél megvan. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a magyarországi dobókkal is, illetve például egy Gyimántig alkalmával, és ez teljesen normális volt számunkra, hogy mi dobók így egy csoportba verődve együtt ebédeltünk, mondjuk együtt mentünk ki a pályára, sőt, még mi ugye női súlylökők is volt olyan alkalom, hogy egymást segítettük verseny közben, mert nem ellenségként tekintettünk egymásra, hanem mint atléták, mint hát nem, a rivális tényleg nem jó szóra, tehát, hogy mint ellenfél.
Hogyha 11 éves Márton Anitának azt mondják, hogy 2023-ban egy budapesti világbajnokság után fog visszavonulni, mit mondtál volna az embernek?
Hát nyilván nem hittem volna neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek, és hogy olyan lehetőségeim lesznek akár a versenyzésre, utazásra, barátok szerzésére, és hogy egy ilyen hosszú karriert tudhatok majd a hátam mögött. Úgyhogy igazából meg szokták kérdezni, hogyha újra kezdhetném, és visszamehetnék, akkor újra kezdhetném, és azt szoktam mondani, hogy igen, újra neki vágnék.
Nagyon hosszú pályafutásod volt, nagyon sikeres is volt. Hogy látod, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változott a magyar atlétika?
Sokat. Tehát volt, amikor én belekerültem fiatalként, utánpótláskorúként, akkor nehéz volt. Nem voltak olyan jellegű támogatások, mint mondjuk az elmúlt időszakban. Nem volt annyi lehetőség egy fiatal és tehetséges atlétának. Nem csak a szövetség irányából, hanem talán az egyesületek irányából sem volt olyan támogatott az atlétikának. Ez ugye az utóbbi időszakban nem csak magyar szinten, hanem szerintem egyébként így világszinten azért kinőtte magát, és újra egyre nagyobb figyelmet kapott maga az atlétika is. Nyilván volt egy virágkora ennek, és akkor most talán egy icipicit így visszafele hanyatlik megint. Mondom példaként például, hogy nálunk is megjelent már angoloknál és spanyoloknál is, hogy egy atléta hiába teljesíti mondjuk a kijutási szintet egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra. Külön szabályokat, szinteket hoznak a nemzetközi szövetségek, hogy milyen feltételekkel viszik ki az atlétákat. Ami nyilván az anyagi vonzatát megérti az ember, viszont van olyan súlylökő nő ismerősöm, aki például azért azért hagyta abba, mert háromszor is elvették tőle a lehetőséget, hogy az országát, a hazáját képviselje egy nagyobb versenyen, holott a Nemzetközi Szövetség által felállított szinteket, vagy kvalifikációs rendszerben viszont kvalifikálta magát. És ez szerintem egyébként szomorú, mert nyilván éveket dolgozott azért, hogy büszke legyen magára, az országát képviselje. Szóval egy picit ez nekem ilyen nemzeti érzést hoz ugye természetesen magával, mert tudom én is azt, hogy milyen büszkeség volt mondjuk fönt állni a dobogón a magyar mezben.
A pályafutásod alatt ugye két városhoz vagy köthető, Szegedhez és Békés Csaba, az éreztél valaha egy ilyen főváros-vidék ellentétet, vagy olyan fajta rivalizálást, amelyben esetleg a budapestiek előnyben voltak?
Inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye nagyon sok verseny Pesten, vagy Pest vonzás körzetében kerül megrendezésre, és nyilván ilyen szempontból vidékről eleve, hogy föl kell utazni, ott kell aludni, tehát hogy sokkal nehezebb, és ugyanígy ugye Békés Csaba is, illetve Szeged is jó, tehát hogy azt nézzük, ugye az autópályán manapság már azért nem távolság Budapest, de mondjuk ezelőtt 25 évvel, vagy 20 évvel még ugye azért az volt. Igen, érezhető egyértelműen, én úgy gondolom, tehát most én ugye már egyesületi vezetőként is, meg szakosztályvezetőként is elég régóta dolgozok, és nagyon nehéz ezt anyagilag megoldani egy egyesületnek. Rengeteget kell utaztatni az atlétákat, nyilván nem szeretnénk ezt a terhet a szülőkre róni, úgy gondolom, hogy van nekik is bőven problémájuk, és egy egyesületnek ugye az egyik feladata nyilván, hogy biztosítsa a gyerekeknek a megfelelő edzés és verseny lehetőségeket. Ugye van egy picit ez az iskolai SEO erő, hogy ugye az egyetemek miatt is nagyon sokan nem maradnak a vidéki kisebb városokba, habár Szeged itt ugye azért szerencsés, hiszen ugye itt a Szegedi Tudomány Egyetem azért egy elég híres és jó presztízzel rendelkező egyetem, úgyhogy így az évek alatt nálunk is többen megfordultak, hogy ide jöttek Szegedre egyetemre, és akkor a kötelékünkben vagy ideigazoltak esetleg, vagy csak velünk edzettek.
Három fő irányvonalat ragadnék meg az életedben, a sportolói létet, a vezetői létet, illetve a családanyai létet. A kérdés az, hogy a személyiségedhez, a világlátásodhoz melyik mennyit adott hozzá?
Biztos vagyok benne, hogy mindegyik nagyon sokat adott hozzá. Én mai napig rettentő módon hálás vagyok azért, hogy edzőm Eperesi Laci bácsi, hogy mondjam, az életre is nevelt minket. Tehát, hogy nem csak a sportolót látta bennünk, hanem az életre nevelt minket. Pontosságra, tiszteletre, kitartásra, és ebből is nagyon sokat viszek magammal. Ugye maga a sportolói lét még, amit adott, nyilván ugye sokat utaztam, tehát föl kellett találnom magam, egy stabil, biztos nyelvismeretet kellett szereznem, amit ugye szintén használok a munkámban. Ugye utána jött ugye gyakorlatilag a családi anyai szerep, ami ugye szintén egy teljesen más oldal, megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy befejeztem a sportolói pályafutásomat, azért a család az első. Tehát anyaként ugye két kislányom van, nyilván nekem az a legfőbb feladatom, hogy őket a lehető legnagyobb biztonságban, szeretetben és mindenben neveljük ugye a férjemmel, illetve nyilván ugye a nagyszülőkkel egyetembe, és hogy nekik biztosítsuk azt, amire nyilván szükségük van, mind emocionálisan, mind akár anyagilag. És akkor ugye utána jön a maga ugye ez a vezetői szerep, ami viszont ilyen viccesen mindig azt mondták egyébként, amikor csak sportoló is voltam, hogy ilyen tyúkanyó típus vagyok, tehát, hogy ott is azért a kicsiket, vagy akik frissen így akár fiatalabban becsatlakoztak a csoportba, azért így mindig is így pátyolgattam őket, és nyilván egy vezetőnek is meg kell lennie ennek a részének, hogy tudja kicsit pátyolgatni, bátorítani az alatta dolgozókat, tehát, hogy egyáltalán nem egy ilyen aláfölé rendelt stílusban. Nyilván sajnos megvan az a rész is, amikor ezt is megköveteli az embernek a munkája, de hogy alapvetően egy ilyen partner viszonyban tudjuk ezt kezelni. És tehát ugye 2020 őszén vettem át a Szegedi Vasutas Egyesület atlétika szakosztályának a vezetését, és 2025 decemberében pedig a teljes nagy egyesületnek a vezetését, ami ugye viszont már több szakosztályos egyesületként működik, és nyilván itt lavírozni kell a most ugye jelenleg a család és az egyesületi teendők között, de én úgy érzem eddig, hogy ezt elég jól sikerült megoldani.
Ha már a gyerekekről beszéltünk, hogyha ők sportolnának, akkor mennyire támogatnád azt, hogy mondjuk az egyik súlylökő, a másik meg diszkoszvető szeretne lenni?
Én mindig is mondtam, hogy majd eldöntik. Egyébként a nagyobbik lányom, ő ugye 5,5 éves most, volt már atlétika edzéseken, mert nálunk itt Szegeden már 4 éves kortól várjuk a fiatal atlétapalántákat, viszont aztán úgy alakult, hogy megtetszett neki a görkorcsolya, úgyhogy ha kicsit fájó szívvel is, de átpártoltunk a görkorcsolyára, ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tud adni a gyerekeknek, és hát majd látjuk, hogy a későbbiekben hogy gondolja. Ugye például a férjem, ő soha nem sportot versenyszerűen, viszont rendszeresen eljár futni, és akkor mindig csalja a nagyobbik lányomat, hogy így viccesen, hogy jöjjön bele, és ő mindig mondta, hogy nem megy, mert ő neki fáj a hasa a futástól. Tehát gondolom, hogy mennyire fájhat egy kisgyereknek, de igen, tehát, hogy nem, futó biztos, hogy nem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy amerre viszi az élet, próbáljon ki több mindent. Én is fiatalkoromban több sportágat kipróbáltam, majd ha bekerül az iskolai közegbe, ott szintén egy picit megnyílik a világ. Itt még ugye az is sokat számít nyilván, hogy a barátok milyen irányba mennek el, mit csinálnak, mit sportolnak, meg azért a technika. Tehát a tévé, az internet, telefon, tehát, hogy még nincs nálunk is 6 éves a nagylány, és na hát, tehát azért próbálkozik, igen.
A munkát hazahozod valamilyen szinten? Tehát ugye klubvezetőként, ugye társadalmi elnök vagy szakosztályvezetőként nyilván számtalan impulzus ér, és mondtad, hogy a férjed versenyszerűen nem sportolt, de amikor megjössz, akkor megosztod vele, hogy mi történt, hogy esetleg el kell küldeni egy alkalmazottat, hogy fájó, de nem indulhat az egyik versenyzőn valamelyik versenyen, hogy nagyon messze kell nagyon sok embernek utazni, hogyan szerzünk majd pénzt a buszra is, így tovább, és így tovább. Szóval, mennyire segítő neked ebben?
Teljes mértékben megértő természetesen, ugye mi így is ismerkedtünk meg, hogy ugye én akkor már benne voltam az élsportban, és hát tudja, hogy ilyen típus vagyok, tehát most mondhatom, hogy nincs választása, mert én nem vagyok ez az otthon a fenekemen ülő típus. Haza szoktam hozni a munkát, főleg azért, mert én ugye a kisebbik lányunkkal még itthon vagyok hivatalosan, és nyilván ugye az az első, hogy vele minden rendben legyen, de szerencsére édesanyámék nagyon közel laknak, szeretnek is ott lenni a lányok, úgyhogy most jelenleg hát így szeptember közepéig, amikor a kicsi kezdi a bölcsit, addig úgy oldom meg, hogy vagy elviszem magammal, aki éppen itthon van, vagy ugye a édesanyámékhoz beadom, és akkor bemegyek, elintézem, amit kell. Én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok például, tehát nagyon sokszor van az, hogy este, amikor a gyerekek lefekszenek, akkor én utána fölnyitom a laptopot, és nekiállok dolgozni. És olyankor is vagyok egyébként nagyon ilyen tevékeny, ilyen jó.
A mikrofonnál Szegő Tibor, én pedig Szegeden vagyok, Márton Anita házának kertjében indulsz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. Mikor és hogyan döntötted el, hogy belevágsz ebbe a nagy utazásba?
Hát megmondom őszintén, ha két hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót. Habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a magyar atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra meg a szegedi munkára hivatkozva, akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó magam is úgy éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldött gyűlés, ahol ugye a három elnökségi tagot a küldött gyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt alelnököt, Zsibocki Farkas Györgyi alelnököt és Tölgyesi Előd elnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi, és aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a három elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én ugye Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve, egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a két oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt, és ugye Kovács Zoltán személyében, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is bejelentette az indulási szándékát. Tehát, hogy nyilván mind a két oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
Márton Anita, köszönjük. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen jönnek a hírek, majd a sport összefoglaló. Búcsúzik a műsorvezető, Szegő Tibor.
Márton Anita volt Szegő Tibor beszélgető partnere. Ezt lehetett hallani a Bajnokok című műsorunkban. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate, baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you, I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all Szép napot, kedves hallgatók! Ez továbbra is a 105.9 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport délelőtt. Csisztu Zsuzsa beszélgetése következik, méghozzá Sevestyén Júlia ügyéről.
A most következő egy órában nem titok, hogy egy nehéz témával foglalkozunk majd, amelynek sajnálatosan aktualitása van, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy megfelelő szakemberek segítségét kérjük abban, hogy egy olyan üggyel foglalkozunk, ami sajnos jelenség. A közelmúltban látott napvilágot, hogy az ügyesség kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emelt egy általuk meg nem nevezett műkorcsolja edző ellen, aki, mint ahogy a közlemény fogalmaz, az eredményességet egyes gyermekek fejlődése és egészsége elé helyezte, őket pszichésen, olykor fizikailag is bántalmazta. Ugyanaz ügyesség nem nevezte meg a műkorcsolja edzőt, de a sajtóban természetesen, mert több fórumon is napvilágot látott, hogy Gólsevestyén Júliáról van szó. Viszont nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy ennek a beszélgetésnek nem az ő személye lesz most itt a központi szereplője, hiszen ez a folyamat jelenleg bírósági szakaszban járó jogi ügy, és természetesen még első fokon sincsen, hogy úgy mondjam, semmiféle fajta sem ítélet, sem pedig határozat, tehát nem tudhatjuk, hogy mi lesz az ügy kimenetele. És hát az is tény, hogy ez nem egy elszigetelt személyre vagy sportágra vonatkozó jelenség, emlékezünk csak vissza a közelmúltban, nyilván a Magyar Úszó Szövetségben is, Szilágyi Liliana ügye kapcsán az egész úszó sportban felmerülő nehézségekkel kellett, hogy foglalkozzon a szövetség, erre külön bizottságot hozott létre, és hát az sem titok, hogy jelenleg is zajlik például a ritmikus gimnasztikában egy olyan nemzetközi független etikai bizottság által vizsgált ügy, amelynek a végeredményét még nem ismerjük, és mehetnénk tovább, és azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy még csak nem is sportág, és még csak nem is ország specifikus, hogy ez a jelenség sajnos létezik a versenysportban, különösképpen akkor, hogyha felnőtt edzők, szakemberek, sportszakemberek leginkább kiskorú versenyzőkkel foglalkoznak. Éppen ezért az üggyel, illetve a prevencióval, a lehetőségekkel, a megoldásokkal próbálunk foglalkozni, és ehhez két kitűnő szakembert hívtunk ide a Nemzeti Sportrádióba. Egyikük itt van velünk a stúdióban, dr. Gál Andrea, habilitált egyetemi docens, a Testnevelési Egyetem szociológusa. Szervusz Andrea, szeretettel köszöntelek.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
Másik oljuk pedig dr. Lénárt Ágot, a szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, és aki rendszeresen hallgat minket itt a Nemzeti Sportrádióban, jól tudja, hogy a Nemzeti Sportrádió Profil Fejben dől el alcímet viselő műsor sorozatának állandó szakértője, aki jelen pillanatban a zágrábi Tornász Európa bajnokságon a szabad, így fogalmazom, teljesít éppen szolgálatot, ezért nincs itt fizikailag, viszont az ügyben feltétlenül fontos, hogy az ő szakmai véleményét is halljuk. Szervusz Ágot, a szeretettel köszöntelek téged is.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
És ugye azt sem titok, hogy titeket, kettőtöket kértelek kifejezetten, hogy ebben a beszélgetésben vegyünk részt, hiszen kezdeményezői voltatok egy olyan munkacsoport létrehozásának, amely 2022 óta a Testnevelési Egyetemen is működik. Ugye ez a Gyermek, Ifjúság és Szakember Védelem Kutató Csoportja, amely a tudományos munkán felül természetesen a tájékoztatást és a sportban dolgozó kollégák kompetenssé válásának támogatását is nagyon fontosnak gondolja, illetve feladatának tekint ezt a bizonyos, nagyon nehéz erre más kifejezést mondani, egy safeguarding szemléletet beépítse az egyetemen megújuló sportszakember képzésbe, hogy ne kerüljenek ki onnan olyan sportszakemberek, akik ezt a fajta képzést ne kapnák meg, sőt, mi több, a jelenlegi sportban dolgozó kollégák is lehetőség szerint egyfajta állandó monitorozáson essenek át ebben a tekintetben. Na, kezdjük akkor onnan talán most veled, Andrea, hogy összességében nyilván az, hogy egy ilyen ügyben egy vádemelés megtörténik, az ügyek feltárása szempontjából jó, az ügy azon szempontja szerint, hogy egy volt neves sportolóról beszélünk, aki edző, nyilván rossz, ez az emberben mindig okoz egy picike törést, de meglepe ma bárkit is, hogy látunk ilyesmit. Te hogy vagy ezzel, aki ezzel a területen sokat foglalkozol?
Hát több szempontból is tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egyrészt, mint volt élsportoló. Ebből a szempontból egyáltalán nem lep meg, mert a múltnak az örökségeit azért erősen hordozza ez a jelenség.
Másrészt, mert te sportod?
Kézilabdáztam. Nem akarom népszerűsíteni, de hát tudjuk, hogy született olyan kis művészfilm, ha lehet ezt ennek nevezni, amely ebben a sportágban jeleníti meg az ilyen jellegű negatív edzőviselkedés formákat.
És bocsáss meg, született olyan nagy, ha nem is művészfilm, hanem komoly mozifilm, a Fehér tenyér, ami például kifejezetten a tornasport hasonló jelenségre ír.
Így van, így van. Hogy itt egy ilyen és egy csapatsportágról is beszélünk, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a sportnak a teljes körét érintheti. A másik az, hogy az egyetemen egyébként már 2019 óta van olyan kurzus, amely áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel foglalkozik, nem véletlenül, hiszen azért a hallgatóktól hallunk és hallottunk annó is történeteket, és ezzel az ötlettel tulajdonképpen megtalált minket a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal azzal a pályázattal, amely a kultúra és család területet fette le, és mi úgy gondoltuk, mint volt sportolók, és itt ki kell hangsúlyoznom, hogy ebbe a kutatócsoportba végül is 11-en kezdtük el ezt a kutatást, különböző területekről érkeztek a szakemberek, így például Lénárt Ágota a pszichológiáról, de volt szociológus, volt jogász, van, aki közgazdász, és van, aki élsportolóként ma is a sportban tevékenykedik, vagy ma már mondjuk bíróként. És úgy gondoltuk, hogy ha van ez a család és kultúra téma, akkor mi hiszünk abban, hogy a sport az egyrészt ad egy kultúrát, és ebben a kultúrában pozitív értékek vannak, mint ahogy te is mondtad, hogy a gyerekek fejlődését kell, hogy szolgálja. Másrészt, ezt te is tudod, mint volt sportoló, hogy a sportolóként az ember bekerül egy családba. Abba a családba, ahol az értékek a biztonság, a bizalom, egymás segítése, és
a kötődés, a tartozom valahova.
Így van, és azt is tudjuk, hogy sokszor a gyerekek, főleg aki versenysportoló, több időt tölt már az edzőjével, mint a szüleivel.
Ajaj.
Úgyhogy mi így pályáztuk meg ezt a területet, és nagyon örültünk, amikor az egyetem is, a TF is támogatta, hogy első helyen ez a pályázat érvényesüljön és kapjon támogatást, és kaptunk is támogatást a hivataltól egy 4 évre szóló munkára. Ez a munka nagy lelkesedéssel indult, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig tart, hiszen bár decemberben lezárult volna, de minden ezen a területen kutató csoport kapott még halasztási lehetőséget, és mi ezt abszolút kihasználjuk, hiszen azok a kutatási eredmények, amelyek születtek, és itt fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy tehát nem elképzelések, gondolatok, meg feltételezések, hanem exakt kutatási eredmények alapján tudjuk azt mondani, hogy kell erről a jelenségről beszélni, benne van a magyar sportban, különböző formákban van benne, és követnünk kellene a nyugati mintát, főleg az angol szász mintát, amely ugye a safeguardingra, és itt felhívnám figyelmet, hogy a gyermekvédelemhez képest, tehát a child protectionhoz képest a safeguarding az egy mindig egy ilyen preventív, tehát olyan terep előkészítésre törekszik.
Van ennek megfelelő magyar kifejezése?
Hát én nem fordítanám, nem, nagyon erőltetett lenne. Azért próbálom hangsúlyozni a különbséget, hogy ebben a preventív, megelőző intézkedések, amelyek több szintű összefogást igényelnek, és egy szemléletmódváltozást, ami különösen szükséges itt ezekben a volt államszocialista országokban.
Jó, tehát egy picit érzem azt, amit mondasz, hogy azért az államszocializmusból hozott gyakorlat, és hát meg mindannyian abban a korban kezdtük el az élsportot. Ugye Ágota még mindig sportolt, tehát ilyen szempontból ő ugye egy kicsikét felülló ki ebben a történetben, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye egy olyan rendszerbe születtünk bele, ahol bizonyos szempontból az eredményesség, a sportolói eredményesség egyfelől egyfajta, szinte az egyetlen kitörési mód volt legalábbis annak, aki a sportra adta a fejét, és éppen ezért az ehhez mellékesen kapcsolódó jelenségeket nemhogy eltűrtük, hanem azt gondoltuk, hogy ez teljesen természetes. Ágota, te magad nyilván, aki régóta is sportolsz, és ugye nyilvánvalóan szakemberként figyeled a változásokat, szerinted mikor kezdett el ez a jelenség, hát hogy úgy mondjam, úgy felszínre kerülni, hogy ezzel foglalkozni kell, és ez persze ennek számos vetülete van, és voltak nagyon-nagyon durva megnyilatkozásai is, például ugye az Egyesült Államokban zajló történetekről ne is beszéljünk, tehát nem feltétlenül gondolom, hogy csak az államszocialista országok, hanem ez akár, ahogy mondtam, szerintem sokkal inkább jellemző, hogy olyan sportágokban, ahol felnőtt, illetve kiskorú sok időt tölt együtt, abban jobban jelen van. Szóval neked mi a tapasztalatod, hogy mióta kezdi felismerni a világ, hogy ez a jelenséggel foglalkozni kell?
Egészen friss tapasztalatokkal tudok szolgálni, hiszen júliusban volt Temesváron az Európai Sportpszichológiai Társaságnak a kongresszusa, és hát természetesen, mint érintett ebben a témában, igyekeztem minél több műhelymunkában, workshopon, előadásban részt venni. És sajnos az a tapasztalat, hogy nem csak, hogy most reneszánszát éli, hanem szinte erősödik az ezzel kapcsolatos felismerés, és ez most már hangot is kap, hogy ezzel a területtel foglalkozni kell. Nagyon érdekes a jelenség, mert néhány országban azt mondják, hogy nem kell, nem szükséges, a sport az ilyen, ezt így el kell fogadni, de egyre több a szülői megnyilatkozás, egyre több a másik oldalról a szakember megnyilvánulás, hogy ez már pedig nem mehet így. Nagyon érdekes, hogy vannak titkolt rejtett dolgok, amik felszínre kerülnek, ezek általában óriási felháborodásra adnak okot, de másik oldalon elindult a szisztematikus munka, és azt mondhatom, hogy pont Temesváron is azt tapasztaltuk, hogy 3-4 olyan kiemelt területen is megnyilvánultak a szakemberek, amiket mi is dolgoztunk, tehát széles körű képet kaphattunk arról, hogy hol tart ma a dolog. Sajnos egyik oldalról azt kell mondani, hogy mindenhol előfordul ez a téma, és vannak mind a két oldalról túlkapások is. Tehát például vannak olyan tanítványaim, akik Angliából kénytelenek voltak hazajönni, pont tornáról szólt a történet, mert Angliában egyáltalán nem engedték az érintést, és nem tudtak asszisztálni. Ugye az asszisztálás azt jelenti a tornában, hogy a különböző mozdulatoknál az edzőnek oda kell tartani a kezét, hogy megvédje a sportolót, és a két edző kollega sajnos hazajött, mert azt mondta, hogy ha nem tud asszisztálni, akkor nem tud tanítani. Másik oldalról pedig, hát ugye rengeteg példát látunk arra, hogy ez milyen módon nem történhet meg. Sajnos kortól, sportáktól függetlenül vannak ilyen jelenségek, tehát Magyarországon is volt olyan csapatsportákban, hogy az edző ecetbe mártotta a gyerek kezét, mert majd akkor megtanul dobni. Na most egészen elképesztő fenyítési és büntetési dolgok kerülnek elő, de ez rendszerhiba is. Arról is szól a történet, hogy hogyan várja el a rendszer az eredményt, és az edzők egy része elkeseredetten próbálja ezt ilyen szempontból hozni. És hogyha ez nem megy, akkor az ezzel kapcsolatos frusztráció, akadályoztatottság érzése a gyereken csapódik le, a fiatal sportolón csapódik le, hiszen minden áron eredményt kell elérni. Viszont lehet pozitív példákat is látni, sokat emlegetik mostanában a norvégoknak a tapasztalatát. Igen. És azt kell látnom, most én direkt megfigyeltem, tehát oda mentem a norvégok edzésére, hát ugye a teremben szabadon lehet közlekedni, és tényleg azt láttam, amiről eddig is szóltak, derűsen, vidáman segítik, támogatják a sportolót, és nem csinálnak ügyet abból, ha valami nem sikerül. Igen, gyerünk, javíts ki, megyünk tovább. És ez a szemlélet egészen más derűs munkalégkört biztosít. És ez nem jelenti azt, hogy ne dolgoznának keményen. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy csak sírva, fájdalmasan lehet eredményt elérni, ez egy hamis mítosz, ez nem igaz. Lehet nagyon is keményen dolgozni, pontosan úgy, hogy eredmény mint lehessen elérni, de másképp építik föl az egésznek a menetét, máskor várnak el teljesítményt, és az egésznek tényleg van egy felépített rendszere. Azt gondolom, hogy minden országban, ahol ilyen jellegű problémák vannak, ezt a szemléletet érdemes lenne átvenni.
Igen, de a szemléletváltást tudjuk, hogy az nem egy gyors folyamat. Tehát ugye ahhoz évek, sőt lehet, hogy generációk kellenek. Olyanok, akik mondjuk például nem úgy nőnek fel, és lesznek edzők, hogy ők ebben a világban nőttek fel. És most természetesen a bevezetőnkre is hadd utaljak vissza, és nem szeretnék most semmiképpen sem személyeskedni, de láttunk már olyat, és elképzelhető, hogy emögött is van olyan tapasztalat, ami miatt most a vádemelés született, hogy de hát engem is így edzettek. Hát én is kibírtam, és lám-lám, Európa bajnok lettem, lám-lám, értem el, és a többi, és a többi. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a szemléleten változtatni, akkor azt, amit hoz valaki magával, és azt gondolja, hogy ez ugyan nehéz volt, ugyan megszenvedtem, de lám megszületett az eredmény. Persze azokra viszonylag ritkán beszélünk, akiknek nehéz volt, megszenvedték, de nem született meg az eredmény, örök általában, ugye nincsenek a frontvonalban. Szóval, hogy ez nyilván bizonyos szempontból azért pszichológiai kérdés, úgyhogy neked is szól a kérdés, Ágota természetesen, de most először Andrára nézek, hogy szerinted ehhez hány generáció kell, és hol kell beavatkozni, melyik ponton, akár az oktatás, tehát amikor szakembert képzünk, vagy pedig melyik ponton kell, lehet szociológiai értelemben új szemléletet formálni, vagy nyújtani az ebben résztvevőknek.
Hát ugye egy szociológiai elmélet mondja, a politikai-gazdasági átalakuláshoz hónapok, évek, rövid évek kellenek, de a szemlélet átalakuláshoz évtizedek. Uh-huh. Na most itt is, amit Ágota mondott, ugye az elvárások és az eredmény hajszolás. Ugye a sportnak a szubkultúrájába kialakult az, hogy ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, megkapjuk az elismerést, és azt hiszem, hogy ez a mai napig így van, ahhoz hozni kell az eredményességet. Tehát minthogyha született volna egy olyan belső konszenzus, hogy igen, hát vannak itt problémák, van, amitől szenvednek, sokan szenvednek, és ugye nem csak sportolók, hanem tegyük hozzá edzők is. Azt mégis tartani kell a berkeken belül, mert különben ez az eredményesség rovására mehet. Na most az a kérdés, hogy hogyan lehet váltani, és ugye erre lennének nekünk is majd javaslataink, hogy az eredményesség mellett az is egy eredményesség maradjon, hogy például a gyermekek nem hullanak ki a sportákból, hogy edzőt nem kell elküldeni.
Hogy jó a munkalégkör.
Hogy jó a munkalégkör, hogy a szervezeteknek erről be kell számolni, milyen volt a lemorzsolódás, milyen volt az edzői lemorzsolódás, volt-e olyan probléma, ami a safeguardinggal kapcsolatos. Tehát ez is, hogy csúnyán fejezem ki, el legyen számoltatva, ugyanúgy, mint az eredmény. És akkor nézzük meg, hogy hogyan állnak ezek a számok egymáshoz képest. Tehát amíg erre nem kérnek semmilyen visszajelzést, és teszem hozzá, nem akarnak hallani visszajelzést erről, addig nem fogunk tudni elmozdulni, hiszen már most látjuk, ugye hát a két évvel az olimpia előtt már az eredményességről van csak szó, hány érmünk lesz, hány aranyérmünk lesz, és közben azt kellene még mellette meghallani, hogy az utánpótlásban mi a helyzet, mennyire maradnak a gyerekek, mennyire morzsolódnak le, hiszen egyébként a másik oka, amiért ezzel foglalkoztunk, az, hogy tudjuk, hogy a csökkenő gyermekszám az azt is jelenti, hogy ugye a kiválasztási bázis, sőt, már csökken. Nem is kiválasztásinak nevezem, mert annak is örülnek, ha valaki elmegy bármilyen képességgel sportolni, hogy úgy csökken, hogy nem szabad hagyni, hogy a gyerekek etikátlan, meggondolatlan edzői viselkedés miatt, amiből egyetlen momentum elég. Tehát nem kell ezt rendszeresen csinálni. Tudjuk, hogy egyetlen momentum elég, különösen az érzelmi bántalmazást tekintve, hiszen azt mi is megtanultuk gyerekként, már bocsánat, hogy ezt mondom, és ezzel nem fizikai bántalmazásnak a hogy is mondjam, az erejét csökkent fel, de hogyha az ember kapott egy fenékberugást, akkor az 2 másodpercig sajgott, de a lelkünk mondjuk lehet, hogy hetekig, vagy azt mondtuk, hogy többet nem. Így van, tehát ezek a hatások, ezek olyanok lehetnek gyermekektől függően, tehát ugye van, aki egy ilyen momentumon jót nevet, és már este nem is emlékszik rá, de van, aki azért este sír, és igen, azt mondja otthon, hogy holnap nem megyek edzésre. Tehát ez is mindenképpen szükségessé teszi, hogy a mentalitáson változtassanak az edzők, és megtaláltuk az empirikus kutatás során, hogy mi az, amin változtatni is kellene.
Na majd akkor erre mindjárt ki is térünk. Hát akkor nézzük ennek a pszichológiai oldalát, mert ugye Andrea most ezeket felvetette, hogy azért a fogadó oldalon is nagyon nagy az eltérés. Tehát van, aki átsiklik rajta, és valóban nem rendül bele, átfut rajta, mint egy kisebb ütés egy boxolón, és van, aki valóban belehal ebbe, vagy egyszerűen elsorvad, és lemorzsolódik, vagy az is lehet, hogy egy életen át cipel sérüléseket. Szóval gondolom, hogy itt meg nyilván a te szereped jön be, hogy ezeket fel kell tudni ismerni, vagy adott esetben szülők látni kell, hogy baj van a gyerekemmel.
Így van, pontosan, és nem csak arról van szó, hogy hogyan éli meg valaki, hanem hogy ennek milyen nyoma marad, és ez milyen hatással lesz az életére. Tehát, hogy akit fenéken billentettek, és utána azt mondja, hogy hát ezt így kell csinálni. Tehát kapott egy mintát arra vonatkozóan, hogy hogyan kell bizonyos helyzeteket lerendezni. Tehát a konfliktuskezelés és az ezzel kapcsolatos dolgok mindegy téves irányba tudnak menni. A másik, ami szintén a mintához kapcsolódik, és a minta ismétléshez, az pedig arról szól, hogy amit végigéltünk, és azt mondjuk, hogy hát én is bajnok lettem, jó ez így, ahogy van. Ezek a minták, ha ismétlődnek, és ilyen edzők kerülnek ki, akik ugyanezzel a mentalitással dolgoznak a gyerekekkel, akkor ez a minta örök életű lesz. Sok mintánál szeretnénk, ha ilyen módon generációról generációra menne tovább, de ezt a mintát így nem szeretjük. Éppen ezért pontosan nagyon nehéz ennek a megtörése is. Mert gondoljunk bele, nem csak a fizikában, hanem a pszichológiában is így van, hogy a nyugvó pontra törekednek az emberek is, és az acélgolyó is a völgynek az alján. Tehát abból kimozdulni, az már mind-mind-mind plusz energiát jelent. És hogyha ez az energia egy olyan befektetést is jelent, hogy tanulni kell hozzá, sőt, megváltozni. Ugye ennek a programnak volt egy olyan része is, hogy a 18 év alattiaknak kötelező tesztet kellett írni, amiben elkötelezik magukat arra, hogy nem viselkednek így, hanem az új irányba fordulnak. És nagyon sokszor volt olyan reakció, hogy miért volt erre szükség, jó ez így, ahogyan van, mi csak fölbolygattuk az állóvizet, és ezt nem kellett volna. Tehát társadalmi szinten mintát váltani nagyon-nagyon nehéz. De érdekes, amikor már a gyerekek, ugye hát azért ők is olvasnak és hallanak ezzel kapcsolatosan dolgokat, tehát volt olyan jelenség is, amikor a sportoló megállt, és azt mondta az edzőnek, hogy maga most abuzál engem. Az edző meg nem kapott levegőt, hogy most honnan tudja a kölök, hogy erről van szó. Pedig erről volt szó. Tehát, hogy minden oldalról kell ezzel kapcsolatosan a nevelés. De mondok olyan példát is, hogy kolléganőm gyereke labdajátékban vett részt, és a kolléganő beszélt a szülőkkel, a szülők meg azt mondták, hogy teljesen rendjén van, hogy bántják a gyerekeket, ha ez kell az eredményhez, ugye mint a régi iskolában, ugye pont volt egy ilyen úszóiskola, tudjuk kiről van szó, akkor hadd menjen. És mondta a kolléganő, hogy hát de emberek, álljatok meg, szülőkénti engedélyezitek azt, hogy amit most történik a gyerekekkel? Tehát én sem nagyon gondoltam volna, hogy ez ma még kérdés, és neki támadtak, hogy jó, ez így, ahogy van. Tehát azt gondolom, hogy a nevelést, az oktatást minden területen el kell végezni, és ugyanúgy kell szülők akadémiát csinálni, amiben el tudjuk mondani a szülőknek, hogy ez miért káros, és miért ne engedjék, ha a gyerekek ilyen közegbe kerülnek. De a gyerekeket is fel kell világosítani, már az óvodában van olyan, hogy megtanítják nekik a bugyi határt, tehát hogy melyik az a terület, ahová nem szabad nyúlni a felnőttnek, és így tovább. Tehát a nevelést, oktatást minden szinten el kell kezdeni, a sportolóknál, a gyerekeknél, a szülőknél, az edzőknél, és hozzáteszem a sportszakembereknél is, mert hiszen a mi szakmánkban ugye természetesen találkoznak ilyen esetekkel, de egy sportvezető nem biztos, hogy olyan szinten érintett lesz egy ilyen esetben, amiben tud segíteni, tehát neki is tudnia kell, hogy hol van ez a bizonyos határ, és milyen lehetőségek vannak a továbblépésre. A másik nagyon fontos dolog pedig, hogy ne legyen tabu, mert akivel történik ez az eset, általában szinte 100%-ban azt tudjuk mondani, hogy azt kiáltják ki bűnbaknak. És ez aztán végképp egy nagyon kóros személyiségre ható nyomást helyez a sportolóra.
Abszolút így van, és ez nyilván egy nagyon nehéz folyamat, és ugye én is említettem már, hogy az amerikai Larry Nassar esetét, ami megrázta az egész világot, ugye aztán lett bizonyos szempontból a MeToo jelenség, aminek lettek, azt gondolom, hogy átcsapódó, és olyan hatásmechanizmusai is, ami megint egészségtelenné alakított a dolgokat, és amikor azt mondjátok, ugye, hogy gyermek és szakembervédelem, akkor ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy az ártatlan szakembereket, a szakmájukat, jól végző szakembereket is meg kell védeni, tehát kell tudni olyan közeget csinálni, és erre utat nyilván Ágota is, amiben nincs tabu, mert hogy mindenkinek a biztonsága fontos, és mindenkinek a biztonságos munkavégzése, meg a jó munkakörnyezet, amit az imént ugye említettetek. Illetve hát az is nagyon-nagyon fontos, és ez nyilván majd egy másik kérdés, hogy mindezt hogyan lehet már, ha eljutunk oda, adott esetben jogszabályi környezetbe helyezni, mert amíg ez mondjuk ott nem jelenik meg, addig nagyon sokan nem érezhetik úgy, hogy ezügyben muszáj lépni. Márpedig most azért is beszélünk erről, mert ahogy mondtuk, ez egy jelenség, egy sajnálatos jelenség, ami hol felüti a fejét, hol egyes ugye, jogi vagy büntetőjogi ügyek kapcsán beszélünk róla, miközben jelen van a sportban, sokkal több helyen van jelen, mint amennyi ebből felszínre kerül, és azt szeretnénk, hogyha ezeknek a száma minél kevesebb lenne, illetve ahogy mondtátok, ugye egy sokkal egészségesebb munkakörnyezet lenne. Azt említetted, Andrea, az imént, ugye, hogy empirikus tapasztalatok alapján látjátok a beavatkozási pontokat. Akkor beszéljünk ezekről egy kicsikét, és aztán majd a következő fél órában pedig beszélünk arról, hogy hol tartunk most, illetve hogy mik lehetnének a következő szinten ezek a lépések, amelyek elősegítik ezt a folyamatot.
Igen, tehát ami a kutatásunkban előzetesen azt tűztük ki, hogy nem a napvilágra került eseteket elemezzük, amelyeket te is emlegettél, hanem inkább megnézzük azt, hogy melyek azok a kulcspontok, és melyek azok a rizikófaktorok, amelyeknek a következményei lehetnek ezek a bántalmazási esetek, és az egyik ilyen maga a tudás. Ugye tudjuk mindig, a tudás az, amelynek a hiánya nem mentesít, viszont ha nincs, akkor az nem jó. És mi is azzal kezdtük a munkát, hogy azokat a fogalmakat, amely ezen jelenségkörrel kapcsolatos, például a bántalmazás különböző eseteit, formáit, vagy az elhanyagolást, amiről sokan nem szoktak beszélni, pedig az is egy bántalmazási forma. Ugye mi a különbség agresszió, erőszak, bullying, vagy konfliktus között, ezeket tisztáztuk, és utána több mint 860 edzővel vettünk föl adatokat kérdéves formában, illetve a TFS hallgatók, akiknek ugye többsége ma is sportol, vagy élsportoló is akár, a körükben is folytattunk egy ilyen szörvi vizsgálatot. És ami a legérdekesebb eredmény volt, és elgondolkodtatóbb, hogy máshogy érzékelik az edzők, és máshogy érzékelik a fiatalok ezt az egészet. Tehát amikor egymás mellett tettük azt a két grafikont, amikor megnéztük, hogy főleg az érzelmi bántalmazás, mert szerencsére azt tudom mondani, hogy a fizikai bántalmazásnak a gyakorisága az adataink szerint azért csökkenőben van. Tehát azért ott mégiscsak visszafogottabb lett ez az egész jelenség és maga a sportnak a területe. Az érzelmi bántalmazás az gyakori, és a fiatalok lényegesen magasabb arányba számolnak be érzelmi bántalmazásról, mint ahogy ezt az edzők teszik. És a másik, amire felhívnám
ez
a figyelmet...
Ez azt jelenti, hogy a fiatalok ezt megélik,
igen,
az edzők meg tulajdonképpen szinte természetesnek veszik, vagy nem gondolják, hogy ez az.
Igen, így van. Uh-huh. És ugye itt van a kutya elásva, hogy igen, így mondjam, kevésbé tudományos formában.
Bocsáss meg, ugye amikor egy ilyen vádemelés bekövetkezik, és itt is arról van szó, hogy az eredményességet egyes gyermekek fejlődése vagy egészsége elé helyezte, ebben benne lehet az, ugye, amiről beszélünk, hogy bizonyos lépések nem tűnnek fel az edzőnek. Így ugye, van, hogy ez önmagában bántalmazás.
Így van, amire a gyerek esetleg otthon sír.
Igen.
Tehát ha oda dobunk egy korcsolya élvédőt, az lehet, hogy nekünk egy, tehát észre se vesszük tulajdonképpen, hogy mit csinálunk. A gyermekem, aki megcsattan az élvédő, az meg észreveszi, és ugye ez neki egy olyan élményt jelent, amiért lehet, hogy másnap már nem megy le edzésre.
Vagy a valószínűséggel nem is biztos, hogy maga az élvédőnek a csattanása fáj, hanem az, hogy egy ilyen megalázó helyzetbe kerültem.
Igen, de hogy bonyolítsam a témát, ugye nem... Tehát azt mindig hangsúlyozom, hogy azért foglalkozunk mi ezzel, és mondjuk el mindig, hogy mi mindannyian a sportból jövünk.
Igen.
Tehát azt tudni kell, hogy a sportban vannak veszélyhelyzetek. Ott néha meg lehet halni, bocsánat, még igen, edzésen is. Hát a te sportágatban tudod. Tehát, hogy az egyik nagy kérdés ott is, tehát ott kezdtük, hogy hát azzal jönnek, hogy de hát fegyelmezni kell, életet menteni kell, sérülést megelőzni kell, és ez...
És ezzel nehéz vitatkozni.
Nehéz vitatkozni, meg. És behozok egy harmadik, vagy már nem tudom, hanyadik aspektus, negyedik szempontot, hogy nem mindegy, hogy milyen generációkkal dolgozik az edző. Ugye itt pontosítanék el, mert azt mondta, hogy a 18 év alatti, tehát a fiatalkorúakkal foglalkozó edzőknek írja elő most már a jogszabály az, hogy évente kell ilyen safeguarding képzésen részt venni, és ez a jogszabály, ez örülünk, hogy van, de meglehetősen elégtelen, hogy finoman fogalmazok, úgyhogy megpróbálunk olyan irányba is lépéseket tenni, hogy itt a jogszabály kiegészítési vagy változtatási javaslattal éljünk a jövőben.
No, hát iszonyatosan gyorsan megy az időnk, és rengeteg a téma ennek kapcsán, és még előrevetítem annak a lehetőségét is, hogy ebből akár több beszélgetés is lesz. Az első fél órában elkezdtük elemezni, ugye a közelmúlt büntetőjogi ügyei kapcsán azt, hogy mi is történik a magyar sportban, és egyáltalán hogyan tudunk foglalkozni azzal a jelenséggel, amit akár a fizikai vagy lelki abúzus kapcsán említünk. Dr. Gál Andrea, illetve Dr. Lénát Ágota a szakértő vendégünk ebben a műsorban, velük folytatjuk rövidesen.
Sebestyén Júlia ügyével kapcsolatban Csisztus Zsuzsát lehetett hallani.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás.
A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Továbbra is Csisztus Zsuzsa következik a Sebestyén Júlia ügyről.
Két szakértő vendégünk van, dr. Gál Andrea, habilitált egyetemi docens, szociológus, illetve dr. Lénárt Ágota, szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, aki most Zágrábból, a Tornász Európa Bajnokság helyszínéről telefonon kapcsolódik hozzánk. Annak kapcsán, hogy a közelmúltban vádat emeltek egy műkocsolya edző ellen, Gól Sebestyén Júliáról van szó, de már a beszélgetésünk legelején is elmondtam, hogy ezt a beszélgetést az ő személyétől elemeljük, tekintettel arra, és ezt nyilván jogászként is mondom, ez egy folyamatban lévő jogi eljárás, amely bírósági szakaszban van, és nem tudhatjuk, hogy mi lesz a vége. Ez önmagában már eddig tény, ezt tudjuk, de az is igaz, és ugye ez is szóba került a beszélgetésünk elején, hogy nem is személy, nem is sportág specifikus, és abszolút nem magyar jelenség az, amiről beszélünk, hiszen számtalan ilyen esetet láttunk sajnálatosan a közelmúltban, illetve egy olyan világjelenségről van szó, amelyben nyilván nagyon sok nemzetközi folyamat is benne van a gyermekjogok fejlődésétől elkezdve számos egyéb olyan kérdéskör, amely a kultúránk, az életünk körülményének a megváltozása miatt is azt gondolom, hogy új szemléletet hoz vagy hozhat be. Ebbe az is benne van, hogy most egy kicsit személyesítsem ezt a dolgot, hogy ahogy én vagy mi sportoltunk, azt ma már, meg amilyen körülmények között, meg amilyen feltételek mellett, ha az ember gyerekéről van szó, azt azért nem biztos, hogy szeretné. Tehát én elviseltem, de gyerekemmel ezt ne csinálják. Tehát nagyjából körülbelül így tudnám ezt most egy kicsit így sarkítva elmondani. Ott hagytuk az imént abban, Andrea, hogy sok-sok kutató óra, következtetés és megoldási képlet tulajdonképpen empirikus tapasztalatok alapján merült fel a ti kutató munkátokban, és hogy el is indultunk, ugye hál' Istennek akár a jogszabályváltozás irányába. Kérlek, beszélj egy picit akkor arról, ahogy mondod, tapasztalatokból, hiszen ti az élsportból jöttök, hogy állunk most, tehát mik lennének valóban azok a beavatkozási pontok, ahol már lehetne eredményt elérni ennek a szemléletváltozásnak az érdekében.
Igen, amikor 24 július 1-től kötelezővé vált a fiatalkorakkal dolgozó edzőknek a képzése, akkor a mi kutatási munkánk is hát kapott egy új aspektust, mert ugye ez minket is váratlanul ért, de annyiban örültünk neki, hogy megkezdhettünk egy gyakorlati munkát, hiszen elkezdték keresni az egyetemet, hogy hát hogy lehet ezt a képzést megoldani.
Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a sporttörvény alapján, vagy egy kiegészítése alapján ugye az történik, hogy a 18. életévét be nem töltött sportolót felkészítő edzői tevékenységet végző sportszakember legalább évente egyszer köteles részt venni a gyermekekkel való bánásmóddal, a gyermekekkel és a szülőkkel való kommunikációval kapcsolatos továbbképzésen, és hát ugye nektek ez a szakterületet, tehát ha jól értem, akkor a ti tudásotokra megnőtt az igény.
Igen, és hát kicsit félre kellett tennünk azt az elméleti vonalat, amit ugye a pályázat elnyerésénél mi megígértünk, mert úgy gondoltuk, hogy a gyakorlatban is tenni kell ezen a területen. Az nagyon szerencsés volt, hogy az első pillanattól kezdve vannak olyan komoly szakmai partnereink, mint például a Magyar Edzők Társasága, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Sportegyesületek Országos Szövetsége, vagy a Nemzeti Versenysportszövetség.
Ez elég széles a szakmai spektrum.
Nagyon örültünk, hogy ennyien mellénk álltak. És hát ugye ők is kérték a segítségünket, hogy most akkor mi a helyzet, mert hát meg kell mondani azt, hogy ez a jogszabály azért meglehetősen, hogy is fogalmazok, laza. Tehát azt kérdezték, hogy akkor most ki képezhet? Milyen anyag alapján képez? Mennyi ideig kell, hogy tartson a képzés, és hogy hogy lesz ennek a kontrollja.
És kiadja meg rá ugye úgymond a pipát, hogy igen, kérem szépen, maga átment ezen
így
a képzésen.
Van, így van. És olyan, volt olyan sportágnak a szövetségi jogász, aki azt mondta, hogy a leírtak alapján, ha most itt elét tolok az edzi elő egy A4-es papíron van 5 mondat, és ezt aláírod, meg volt a képzés. Uh-huh. Úgyhogy mi az első perctől kezdve azt mondtuk, hogy ez így nem jó. Ez nem elég. Tehát sajnos most csúnyán fogalmazza, ki lehet játszani, vagy mondhatom azt, hogy nem, lehet nem komolyan venni ezt az egész rendelkezést. És
feltéve, de nem megengedve, mert ugye nem ez volt a cél, hogy ne vegyék komolyan. Tehát ha belekerült mondjuk a sporttörvénybe egy ilyen jellegű jogszabályi kiegészítés, akkor nyilván ez eleve azt célozta, hogy ebben legyen változás. Az más kérdés, hogy esetleg mondjuk egy picit pongyol a megfogalmazás, és hogy ezen akkor, ha más nem, akkor a jövőben például érdemes lenne akár a sportkormányzatnak is gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a továbbiakban pontosítani, és olyan keretek közé helyezni, amely mindenki számára érthetőbb.
Így van, így van. És hogy lehet kontrollálni? Ugye azt tudja, aki mondjuk Angliában dolgozott, hogy ott például safeguarding igazolványjal kell rendelkezni a kiskorúkkal foglalkozó edzőknek, mint nálunk az erkölcsi igazolvány, az olyan szinten van. Itt ugyanakkor tényleg nem tudták a sportágak is, hogy akkor most mit várnak el? Tehát legyen valami papír, legyen egy pecsét, vagy legyen egy aláírás, és akkor megvan ez a képzettsége az edzőknek.
Vagy inkább legyen mögötte tudás.
Vagy
legyen mondtál, ugye?
És hogy szükség van erre a tudásra. Mert a másik érdekes tapasztalatunk, hogy voltak olyan szövetségek, itt hagy emeljem ki, hát az is köztudott, ugye, ami a karate sportágban történt, például a karate szövetség az első között fordult hozzánk, hogy ő egy komolyabb képzést szeretne. Voltak is annyian a karate edzők a képzésen, hogy hát a fogason is lógtak a terembe, és úgy jöttek be sokan, hogy hát eljöttek már, hogy kell, de hát mit lehet nekik erről mondani? És tényleg hihetetlen volt, hogy nem akartak kimenni 6 órát végig hallgatva a teremből, mert azt mondták, hogy hát annyi minden tudatosult bennük, annyi minden újat hallottak, hogy ez volt a legjobb képzés az utóbbi időben. Nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, és vártuk, hogy jönnek a további sportágak. Jöttek is egyébként, tehát több ilyen képzést tartottunk, és a Magyar Edzők Társaságával is együttműködve ugyan online továbbképzésekben szerepelnek a kutatócsoport tagjai. Ami viszont úgy gondoljuk, hogy egy nagyon nagy lépés lenne az, hogy ennek a képzésnek, tehát legyen a képzésben olyan szakembergárda, bocsánat, nem akarom magunkat dicsérni, de mint mi vagyunk, akik 4 éve ezzel foglalkoznak. Mi abban tovább is léptünk, hogy ugye tartottunk tavaly decemberben egy nemzetközi konferenciát ebbe a témába.
Egy nagyon neves nemzetközi olimpiai bizottság tag volt itt, igen.
Így van, nagyon örültünk, hogy eljött ez a spanyol hölgy, aki maga is egyébként áldozat volt a tornasportában.
Ezt akarom mondani, is tornász, igen.
Igen, Gloria Viszárászról van szó. Illetve megjelent egy olyan kötetünk, amely a kutatási eredményeinket tartalmazza, és amelyet minden sportági szövetségnek, szakszövetségnek igyekeztünk eljuttatni, mert azt is vállaltuk, hogy tájékoztató anyagokat készítünk a jövőben. A másik az, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy mindebből, amit találtunk okulva, úgy gondoltuk, hogy valóban az egyetemnek óriási felelőssége van abba, hogy ne kerüljön ki olyan edző, testnevelő tanár, és itt ugye sok az átfedés.
Igen. Edző, testnevelő tanár sem. Tulajdonképpen igen. Gyerekekkel foglalkozó, vagy fiatalokkal foglalkozó sportszakember.
Aki ne tanult volna a gyermekifjúságvédelmet és szakembervédelmet, mert a nagy tanulság volt a képzéseken, például a kézlabda szövetség felkérésére, én magam is több helyen tartottam az országban a utánpótlás képzésükön, továbbképzésükön előadást, és nagyon sokszor kerültem olyan kérdésekkel szembe, hogy de mit tegyünk, ha... Uh-huh. És ugye itt említettétek a szülőket, na hát a szülőkkel külön kellett foglalkoznunk, nem véletlen a Sportszülők Akadémián is szerepeltünk, mert a szülőknek a szerepe ebbe egészen ambivalens, kezdve attól, hogy van, aki sasszemmel figyeli, hogy az edző hogy bánik a gyerekével, egészen addig, aki nem sasszemmel figyeli, viszont miután az edző nem úgy szerepelteti a gyermekét, hogy szeretné, szó szerint visszaél ezzel a jelenséggel, tehát bead egy olyan tanaszt, hogy a gyermekéhez rosszul ért hozzá az edző, vagy bántalmazta, és ott állnak a szövetségek, hogy most mi legyen.
Nagyon sok esetben az szinte föl sem merül, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a bántalmazott sportoló fordulhat szakemberhez, meg pszichológushoz, hanem amikor elakadása van az edzőnek, hogy nem tud mit kezdeni egy nehezen kezelhető sportolóval, de urambocsa tehetségesel, akit nem akar elengedni, vagy benn kéne tartani, vagy rán egyszerűen azok a bevált módszerek nem alkalmazhatók, mert nem úgy reagál, hogy akkor az edző is kérhet akár sportpszichológust az segítséget, nem? Tehát megoldási képleteket tudnál adni.
Természetesen, és az is nagyon fontos, hogy általában pont a tehetséges gyerekek ezzel kapcsolatosan kirívó viselkedési mintákat hoznak, amivel szemben az edző felkészületlen. És ezt úgy éli meg, mintha ő nem lenne elég jó, pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy vannak gyerekek, akikkel ténylegesen másképp kell bánni, és ebben természetesen a sportpszichológusok tudnak segítséget nyújtani. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy a sportpszichológus képzésben sem volt benne eddig ez a terület, tehát a jövőben mi is nyitni fogunk, és nem mellesleg a kutatás egyik fontos része pontosan az volt, hogy milyen esetekkel találkoztak a sportpszichológusok, hogyan tudták azt megoldani, milyen történetek voltak, milyen kifutásai voltak, milyen lehetőségei, és hát arról számoltak be, hogy nagyon nehéz esetekbe futottak bele, ami pontosan azt jelentette, hogy a sportpszichológusoknak is meg kellett érteni, tovább kellett gondolni a dolgot, és ami nagyon fontos volt, hogy bizony tevőlegesen akár a kompetencia körüket meghaladva kellett bizonyos esetekben eljárniuk ahhoz, hogy az eset jó irányba menjen, hogy jó megoldást szülessen, hogy el tudjon jutni a sportoló vagy adott pillanatban a szakember a megoldáshoz. És mivel ezek bonyolult dolgok, és mindenféle terület, tehát interdisziplinális, vagyis a különböző területekről kell segítséget kérni, hiszen az ügyvéd, a jogász, a közgazdász, ez a sportpszichológus, a sportmentáltréner, tehát nagyon sokan érintettek ebbe a dologba, és biztos most kihagytam még jó néhányat, hiszen egy megoldásban például pénzügyi képletek is vannak,
hogyne.
Tehát a sportegyesületnek a presztízse, az ezzel kapcsolatos társadalom felé való megnyilvánulása, és így tovább, tehát nagyon sok mindent lehetne, hiszen a sportpszichológus is gyakran találkozik azzal, hogy jó, hát nem történt ott semmi komoly, hát szőnyeg alá lehetett söpörni. Nem biztos, hogy így kell, sőt, biztos, hogy nem így kell. Viszont, ha már szélesebb nyilvánosságot kap az eset, akkor ennek megfelelően már sajnos olyan vadhajtások is kijönnek, amikor bántják az ezzel foglalkozó szakembereket, és sokszor azt mondják, hogy jó, akkor ők inkább ebbe már nem akarnak részt venni. De az áldozat meg ott marad. Tehát nagyon sokszor a szakembereknek az a kérdés, és hogy megégessem-e magam, mert segíteni akarok. Hál' Istennek vannak olyan lelkesek most már bőven, akik fölvállalják ezt a dolgot, és sikeresen végigvittek eseteket, tehát pontosan ügyvédekről beszélek, akik fölvállaltak esetet, és szinte lehetetlen helyzetből hoztak ki eredményt, mert hogy ennek tükrében lehet megközelíteni a dolgot és dolgozni, de ez sokszor veszélyes. És a társadalom még mindig azt mondja az áldozatnak, hogy miért mentél oda, te voltál a rossz, miért mutogattad a melleidet, és így tovább. Tehát mindenféle meggondolatlan visszajelzésekkel találkozunk. Ez pedig egy idő után elmérgesítheti a helyzetet, hiszen az emberek nagyon szeretnek kommentelni, még akkor is, amikor nem tudják, hogy mi történt. És egy ilyen társadalmi nyomás például rossz irányba is vihet dolgokat. Az említett esetekben is lesz majd érdemes megfigyelni a kedves hallgatóknak, lesz olyan komment, hogy áldozatként tekintik azt, akit elítéltek. Bármint akit ténylegesen az ilyen tevékenység miatt elítéltek, és akkor utána kialakul egy ilyen házi zsargonba, csak azt szoktuk hívni izaura jelenség, amikor megfordul az egész történet, és igen.
Igen, igen. És hát valóban ugye ez megint része annak a szemléletváltásnak, ami egy hosszú folyamat, és az, hogy úgy tekintsünk az ügyre, ahogy valójában van, ahhoz nagyon-nagyon sok lépést kell még megtenni. És ugye itt számos rétege van ennek, és mert ugye Andrá is emlegette, ugye akár a fizikai, akár a lelki bántalmazást, illetve ugye ennek sportág, illetve mondjuk így, igen, leginkább sportág specifikusan azért számos, elsősorban a súlycsoportos, vagy a testtömeg szempontjából nagyon-nagyon érzékeny sportágoknál van még egy ilyen betülete, ugye itt is hallhattuk ennél a vádemelésnél, ugye, hogy adott esetben a testhez kapcsolódó bántalmazás, ugye ez a bizonyos testszégyenítés, vagy a testsúllyal kapcsolatos történet, ami megint csak okozhat olyan traumákat, amelyek akár egy életen át tartanak, vagy adott esetben komoly, valós fizikai betegségekké, tényleg anorexiával.
Igen, vagy mentális problémákhoz vezetnek.
Igen, na most ugyanakkor pedig az ember azt mondja, hogy na de igen, de hát mindannyian sportolunk, tudjuk, hogy viszont tényleg van olyan, hogy ideális testsúly, ami egy sportágban nem elvárás, hanem a sportoló érdeke. Tehát, hogy oda eljuttatni, megértetni vele, hogy ez nem azért van, meg nem azért kellene most átállnod erre és erre a táplálkozásra, mert nekem ez a mániám, hanem azért, mert hogyha másfél kilóval kevesebb leszel a felemás korláton, sokkal könnyebb lesz a szaltó. Ezt ugye, aki a bőrén tapasztalta, pontosan tudja. Na de meddig tart ez a dolog?
És hogyan állapítják meg? Igen. Bocsánat, egy nagyon fontos dolog, mert amíg az edző azt mondja, hogy ő szerinte ennyi kilóra kéne lefogyni, és közben kiderül, hogy ez biológiailag vagy genetikailag lehetetlen, vagy másképp kell elérni. Tehát amíg az edző azt mondja, hogy ő fogja meghatározni az optimális testsúlyt, az már nem, nincs rendben. Tehát gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy igen, a sporttudománynak és a sportszakmának az igazi tudományos alapokon nyugvó diagnózisa kell ilyen szempontból. Mondok egy példát, és akkor rögtön világos lesz. Behoztak egy kislányt, aki küzdősportos volt, és az volt a beceneve, hogy Mangalica. És megnézték, terhelésélettan, antropometria, testösszetétel, stb. Egy gram fölösleges zsír nem volt rajta. Érdekesen nézett ki, de tényleg nem volt rajta. És utána behoztak vasárgyal együtt 40 kiló tornát, akit ugye tudjuk, így szokták hívni, de hogy vékony, ugye ez érthető a közönség számára, és volt rajta egy kiló zsír. És akkor megkérdeztük, hogy ezt hogy hoztad össze? És mondta, hogy hát ő nagyon szereti a csokoládét, tudta, hogy kalóriát nem szabad bevinni, ő inkább egész nap nem evett, aztán persze, hogy lefordult a gerendáról, felemás korlátról, mindenhonnan, és este bevágta a tábla csokit.
Tehát szörnyszülött példákat én is tudnék mondani, hogy hogyan készültünk a szőli olimpiára napi 10 gombóc fagyival, és inkább nem ettünk semmi más, csak az meglegyen. Jó, ezt tudjuk, hogy azt kell mondanom, hogy ezek a buta korszakok, ezek vannak, meg léteznek, ezeknek mind van előzménye, ugye a tiltás, a nem lehet, a ne csináld, a csak azért is, csak megkerülöm, már abban is van örömérzet, hogy kijátszom az edzőt, és mégiscsak ott teszem, ahol nem látják. Miközben, ha jól értem, az lenne a legfontosabb, és akkor megint visszatérünk, és most picit Andrára nézek, ugye ahhoz, hogyha a kereteket el tudnánk érni, hogy felállítsuk, hogy akkor például a testösszetétel alapján szakember, tehát antropometriai mérése, állapítsa meg per fő, per egyéniség, hogy neki ez lenne az ideális, ne az edző ránézésre mondja meg, meg érzetre, meg én úgy látom, hogy, hanem hogy legyen ez egy elfogadott dolog, hogy egy része az élsportolóvá válásnak, és nyilván nem a kicsi gyerekekről beszélek, amikor még a test nagyon képlékeny és nagyon sokféle irányban alakul, hanem amikor már egy ilyen fiatal felnőtt testről beszélünk, ami nyilván kezdi a saját végső formáját elérni. Tehát ez is része ennek a munkának, hogy tulajdonképpen eljussunk oda, hogy a kereteket megfelelő szakembereknek higgyük el és állítsuk fel?
Igen, érdekes, mert ugye mi a társadalomtudomány területéről jövünk, de a természettudományt ugyanúgy érinti ez a téma, tehát nyilván itt is a képzésnek fontos szerepe lenne abba, hogy ezt tudatosítsuk az edzőkkel. Ugyanilyen jelenség volt az, ugye, amikor egy korcsoportban a januári meg a decemberi gyerek együtt edz, és akkor az edző szidja a konkrétan egy évvel fiatalabb gyereket, hogy miért nem tartott, mint aki 12 hónappal később született. Ugye ezt is tanítani kellett az egyetemen, hogy erre figyeljenek, például ne rostálják ki azokat a gyerekeket, akik lehet, hogy 6 hónap múlva utolérik a társaikat.
Világos.
Igen, mi arra törekeztünk egyébként, hogy kidolgozzuk azokat a javaslatokat, hogy tehát hogy lehetne komplex módon segíteni ebbe a láthatod nagyon-nagyon összetett kérdésben. És egyértelműen, miután feldolgoztuk a külföldi példákat, ebben nagyon-nagyon sok energiát tett bele, például dr. Farkas Judit kolléganőnk, aki a Európai Unió szakértő, aki Ausztráliától az Egyesült Királyságon át az amerikai példákat vizsgálta, és ugye olyan példát találunk, hogy az Egyesült Államokban a usafesport.com oldalon meg lehet nézni, több mint 2500 edző neve szerepel, a neve milyen sportágban mit csinált, mi a büntetése, és mennyi időre van eltiltva végleg, vagy teljesen transzparens az egész. Na és itt jön egy kulcsszó megint, ami a tabusítás mellett, amit Ágott említett, még fontos ez a transzparencia. Tehát, hogy mennyire tudja a magyar sport azt elviselni a hátán, igen, és elviselni, hogy transzparenssé váljanak ezek az esetek. Azt tapasztaltuk a szakirodalmat áttekintve, hogy ha nincs egy központi akarat arra, hogy ezen a területen lépések szülessenek, és most azt gondolom, hogy olyan időszakban vagyunk, ahol láthatjuk, hogy a gyermekjogoknak a kiterjedése, illetve a gyermekvédelem, a szigorítások a gyermekvédelem tekintetében kell, hogy a sportot is érintsék, és ezért számítunk arra, hogy meghallgatnak minket ezen a területen, mert mi úgy gondoljuk, hogy ebben a transzparens egyértelmű lépések, amit a sport lassan, de azért be tudna fogadni, eredményekhez vezetnének. Mi úgy gondoljuk az külföldi példák alapján, hogy érdemes lenne esetleg egy kétszintű modellt behozni Magyarországra, ami azt jelenti, hogy lenne egy olyan központi szerv, amit egy ilyen országos sportolóvédelmi hatóságnak lehetne nevezni, mi pedig arra törekszünk, hogy akár az egyetem keretein belül létrejöjjön egy olyan nemzeti sport safeguarding központ, amely pedig kifejezetten a képzésekért felelős. És akkor már is lehetne a jogszabályt annyiban pontosítani, hogy van egy képzőhely, van egy tudományos alapokon nyugvó tananyag, hogy nevezzük így, hiszen ezeket a tananyagokat...
Amit valószínűleg frissíteni is kell. Tehát
hogyne, állandóan frissítjük, és köszönhetően ennek a munkának büszkén mondhatom el, hogy a TFN most szeptembertől hát 7 képzésen már tanulnak gyermek- és ifjúságvédelmet a hallgatók, illetve lehet úgynevezett mikrotanúsítványt, tehát ilyen részképzésen egy olyan papírt szerezni erről a területről, amin keresztül meg abban bízunk, hogy lesznek olyan safeguarding referensek, hogy nevezzem így ezt mondjuk ezt az új munkakört, amely referensek dolgozhatnak szövetségekben, egyesületekben, mert a másik, amit tapasztaltunk, ezt biztos te is tudod, hogy a nemzetközi szövetségek elvárják, sőt kötelezetten elérják.
A nemzetközi olimpiai mozgalomban ugye önmagában ez a safeguarding, és azt tudom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnál is ugye pont Sinkó Andra viszi ugye azt a területet, amelyben ez szintén egy fontos tényező, tehát azt gondolom, hogy ez emellett nem lehet, ez nem csak, hogy mondjam, magyar vágy, hogy ez valósuljon meg, hanem ez valóban elvárás, meg kell felelni igen, nemzetközi sztenderdeknek, tehát azt gondolom, ez nem nagyon halogatható ez a dolog, és amit a szavaidból én kiérzek, hogy ennek egy többszintű rendszernek kell lennie, és én is így érzem, és hát végül is azt gondolom, hogy az új sport irányítás élén ugye Kálnoki Kis Attilával, aki maga is világbajnok öttusázó volt, és a gyermekének is sportolnak, remélhetőleg meghallja ennek az igényét, és adott esetben akár lépni is fognak. Tehát még egyszer mondom, én érzem a média szemszögéből a felelősséget, hogy erről beszélnünk kell, hogy a megfelelő helyeken rezonáljon ez a történet. Ágota, még...
Meg is erősíteném, igen, tehát az olimpián már well-being officerként szerepeltem, és nem mint sportpszichológus, és itt az Európa-bajnokságon is mental health professionalként, tehát, hogy ebbe az irányba tolódik, hogy nem csak a felkészítés és ezzel kapcsolatosan a sportpszichológia, hanem az egészség, a mentális egészség előtérbe kerül, és ezt jó értelemben próbálják becsatornázni a különböző területekbe.
És bocsánat, hogy keretbe helyezzem akkor ezt a beszélgetést, amikor azt mondtam az elején, hogy a gyermekvédelem nem egyenlő safeguardinggal. A safeguardingnál a prevenció mellett ez a jólét, ez a well-being, igen, a másik kulcskérdés, amire úgy akarnak fókuszálni, hogy a sportoló valóban akár a magas elvárások keretei között is, de jól érezze magát.
Én ezt ugyanúgy gondolom, mint a társadalom más területein a visszaillesztési programok kezelését, és ennek megfelelően igen, én hiszek abban, hogy azok, akik tanultak egy rossz mintát, és ezt alkalmazták, és most bebizonyosodott, hogy ezt ők így nem csinálhatják tovább, válaszút elé kerülnek. Én szerintem van visszaút, meg kell próbálni, de az is biztos, hogy ez az edzők, vagy aki ezt elkövette, annak a számára egy nagyon komoly személyiségváltozást fog jelenteni. Pontosan azért, mert az ő hitében, most ezt nem vallási értelemben mondom, hanem hogy szakmai. Ő abban felkészítésbe szakmai hitében ez megremegett, sőt össze is omlott, tehát gyakorlatilag egy teljesen új útra kell térni, és ez valószínűleg nem könnyű. De én azt gondolom, hogy a társadalomnak meg kell adnia ezt az esélyt, és nem csak az esélyt, hanem az odavezető utat, képzést, támogatást, sportszakmai, ennek megfelelő mindenféle segítséget.
Hát erre mondja az angol szászak irodalom, hogy egy ilyen interagency együttműködés kell, tehát nem azt jelenti, hogy kivetődik rögtön a szakember a rendszerből, hanem össze kell fogni a különböző területeknek, tehát itt azért próbáljuk ezt a kétszintű modellt a sportban, mert ez nem jelenti azt, hogy változtatni kell a gyermekvédelmi működésen, hanem mi szeretnénk mellé illeszteni, és vele együtt működni.
Egy
komplementer, egy kiegészítő. A jelzőrendszertől kezdve nagyon sok mindenbe ebbe szeretnénk mi segíteni.
Igen, akár hotline-ok elérhető olyan vonalak, ugye, amin keresztül lehet jelenteni tenném bizonyos problémákat. No, hát én azt gondolom, hogy elkezdtünk egy fontos utat, ahogy elhangzott a legelején egy sajnálatos eset kapcsán, de a jelenség az messze túlmutat egy eseten, és nagyon örülök, hogy megismerhettük egy picit mélységében azt a tanulmányt és azt a munkát, azt a kutató munkát, amit elkezdtetek. Óriási szükség van ennek a terjesztésére, az ezzel kapcsolatos tudásnak a terjesztésére, illetve arra természetesen, hogy a megfelelő szinteken meghallják ezeket, és adott esetben elindulni egyfajta gyakorlati munka is. Úgyhogy dr. Lénárt Ágotának Zágrából köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm dr. Gál Andreának is, hogy rendelkezésünkre állt. Természetesen azt gondolom, hogy ebben a témában még nagyon-nagyon sok órát kell beszélgetnünk arról, hogy valami változás legyen, de erre törekszünk. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, Csisztus Zsuzsát lehetett hallani az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai Sport délelőttbe. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szalai Kristóf. Következik a Sporthely című műsorunk Nyágói Gergellyel. Az adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. További kellemes rádiózást kívánok!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmat!